Ezt nem mondták a suliban.
Sziasztok! Én Janka vagyok, ti pedig az Ezt nem mondták a suliban hallgatjátok, ahol reményeim szerint mindig hallotok valami újat és érdekeset, és még valami jó kis olvasmányt is sikerül ajánlanom, amennyiben megfog benneteket az aktuális téma. Olvasni azért is jó, mert mindig tanul valamit az ember. Rengeteg olyan tudományos témájú, mégis közérthető könyv van a piacon, amelyek akár a világlátásunkat is átrajzolhatják. Vagy épp azt segítenek megérteni, hogy hogyan rajzolta át valamely felfedezése a világlátásunkat olyannyira, hogy teljesen természetesnek veszünk dolgokat, koncepciókat, amelyekkel felnőttünk. Amikkel az iskolában, vagy még annál is korábban megismerkedtünk, de amelyek pár generációval, vagy évszázaddal ezelőtt teljesen ismeretlenek voltak. Ilyen tudományos koncepció például a kihalásé. Mert hogy számunkra ugye teljesen egyértelmű, hogy vannak olyan állatfajok, amelyek ma már nem népesítik be a Földet. Például a dinoszauruszokból, ha csak a madarakat nem számítjuk, mára már semmi sem maradt. Tudjuk azt is, hogy ma is rengeteg fajt fenyeget a kihalás veszélye. Viszont 300 évvel ezelőtt ez a tudományos koncepció teljesen ismeretlen volt. Az embereknek elképzelhetetlen volt akkor, hogy bizonyos élőlények teljesen eltűntek a Föld színéről, sőt nem csak elképzelhetetlennek tűnt ez akkor, hanem tökéletesen illogikusnak is. Hogy miért? Elsősorban a vallásközpontú gondolkodás miatt. Az Isten által teremtett világban ugyanis nem lehetnek véletlenek. Nem lehetnek olyan élőlények, amelyeknek nincs, vagy már nincs helyük, szerepük a tökéletes rendszerben. Az ókoriak természettudományos jellegű munkáiban nincs jele ilyen gondolatnak, de a középkori vagy épp reneszánsz gondolkodóktól fennmaradt szövegekben sem merül fel. Pedig ekkora már sok bizonyíték előkerült. Szibériában például megtalálták a mamutok maradványait. Noha tudták, hogy ezen a vidéken nem élnek elefántok, úgy magyarázták a dolgot, hogy minden bizonnyal a bibliai árvíz idején kényszerülhettek rá az állatok, hogy elvándoroljanak erről a területről. És a leletek minden bizonnyal még az azelőtt élt, vagy épp akkor elpusztult elefántok csontjai lehettek. Az első természettudós, akinek eszébe jutott, hogy akár olyan állatok is élhettek valaha a bolygónkon, amelyek már teljesen eltűntek a Föld színéről, a francia Georges Cuvier volt. Ahhoz, hogy ez a gondolat megszülessen viszont, hosszú út vezetett. 1705-ben egy rejtélyes, hatalmas fogat küldtek el Amerikából Londonba, ahol nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel a csontdarabbal. Egyszerűen csak az óriás fogaként emlegették. 1739-ben pedig Charlemagne, francia báró utazott az Ohio folyó partjai mentén a katonái kíséretében, illetve helyi indiánok vezérletével, amikor a mai Cincinnatihez közeli mocsárban az említett óriás fogra hasonlító hatalmas csontokra és fogakra akadtak. A fogak egyenként vagy 4 kilót nyomtak, és olyan vastag gyökerekkel bírtak, mint egy felnőtt férfi keze. A báró összegyűjtötte a különös leleteket, és hazavitte őket az öreg kontinensre, hogy 15. Lajos királynak ajándékozhassa azokat. A Cabinet de Roa múzeumban kötöttek ki. De hogy pontosan milyen élőlénytől származhattak, arra nem tudtak rájönni. A csontok még csak-csak lehettek elefántokéi, na de a fogak, még ha hasonlítottak is az elefánt fogakra, mégis mások voltak, hiszen a rágó felületük nem lapos volt, mint amilyennek kellett volna lenniük, hanem az emberek fogaihoz hasonlóan a szélük csipkés volt. Volt, aki 2 külön élőlénynek tulajdonította a maradványokat, de a londoni William Hunter részéről például az is felmerült, hogy létezhet egy húsevő elefánt, amely Amerikában őshonos. Ezt az elképzelést egyébként Thomas Jefferson, Amerika 3. elnöke is osztotta. Na de hogy hol is lehet ezzel a bizonyos húsevő elefánttal találkozni? Minden bizonnyal a hatalmas kontinens még felfedezetlen részein, gondolta Jefferson. A fiatal Georges Cuvier 1795-ben fél évszázaddal a csontok Párizsba érkezése után azonban egy teljesen más elképzeléssel állt elő. Cuvier a Természettudományos Múzeumban tartott előadásokat, közben szabad idejében a raktárban levő csontokat vislatta. Mivel eléggé beleásta magát az elefántcsont dologba, egyrészt helyesen megállapította, hogy a ma Afrika, illetve Ázsia különböző területein honos elefántok két külön fajba tartoznak. Másrészt arra is rájött, hogy a talált hatalmas fogmaradványok egyetlen ma ismert állatfajhoz sem tartozhatnak. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy a csontok egy elveszett fajhoz tartoztak. Felszabadító felismerés volt ez, és bátorságot adott Cuviernek a következőkben is, ugyanis más kérdéses leletek is előbukkantak, amelyeket ezek után már fejfájás nélkül minősíthetett újabb elveszett fajokhoz tartozóknak. Elkezdte kimondottan keresni ezeket a mára eltűnt fajokat, és egyre több leletben talált igazolást a teóriájára. Sok más tudóssal is együtt dolgozott, akik csontokat vagy azokról készült pontos rajzokat küldtek neki, és rövidesen 23 kihalt állatfajt azonosított, majd még többet és még többet. Sok ezek közül a mai élő állatok óriásira nőtt elődeitől származott, és Cuvier arra is rájött, hogy a fajok kihalása nem csak egyszeri, vagy kifejezetten ritka dolog lehet, hanem a földtörténet során nagyon sokszor megismétlődött jelenségről van szó. Persze nem mindenki hitt neki azonnal. A kollégái egy része sült bolondnak kiáltotta ki, de ő csak kiállt az igaza mellett, és eléggé szenzációs dolgokat mondott ahhoz, hogy hamar hírnevet szerezzen magának a szakmabeliek, de még a széles közönség előtt is. Tulajdonképpen neki köszönhetjük, hogy a 19. század elején kitört a fosszília láz. Mindenki a földet vizsgatta csontok, régmúlt állatok megkövesedett vázainak a megtalálása reményében, és a múzeumokat is kezdték megtölteni az egyre gyarapodó fosszíliák. Sokkal könnyebb volt ugyanis megtalálni valamit úgy, hogy az ember kereste, mint hogyha nem. Na meg persze, ha meg is találta, nem tulajdonított neki semmilyen jelentőséget. Hamarosan a dinoszauruszok lettek a fő szenzáció, és meglehetősen spekulatív dinoszaurusz szobrokat állítottak ki, illetve mutogattak jó pénzért a kíváncsi közönségnek Európa szerte. Na de vissza Cuvierhez, ha már egyszer ő a főszereplőnk. Mai fejjel teljesen logikusnak tűnhet feltételezni, hogyha Cuvier felismerte, hogy a fajok kihalhatnak, akkor minden bizonnyal abban is hitt, hogy a fajok az idők során változhatnak. Ne feledjük azonban, hogy még évtizedekkel Darwin előtt járunk. Bár ekkor is volt már egy olyan transformizmusnak nevezett elmélet, amely szerint a fajok egyre komplexebbé váltak az idő folyamán, és amely valamennyire előképe az evolúciós elméletnek, Cuvier a maga részéről ezt teljes hülyeségnek tartotta. A fajok eredetével nemigen foglalkozott, inkább azoknak a végével, azok pedig, akik az időbeli változást elfogadták, inkább a kihalás jelenségét tartották lehetetlennek. Ha valamely lelet semmilyen mai élő állatira nem hasonlít igazán, az azért lehet, mert nem kihalt az adott állatfaj, hanem egyszerűen megváltozott a kinézete az évezredek folyamán. Persze az is kérdés volt, hogyha bizonyos fajok valóban kihaltak, akkor az minek volt köszönhető. Korabeli tudósaink ebben sem nagyon tudtak megegyezni. Cuvier úgymond katasztrofista volt, azt feltételezte, hogy bizonyos hirtelen lefolyású nagy kataklizmák, azaz természeti katasztrófák lehettek felelősek a kihalásokért, földrengések, vulkánkitörések és hasonlók. De a tudósok egy másik csoportja szerint a Földön végbe ment minden változás nagyon lassú folyamatok eredménye. Charles Lyell geológus ezeket a folyamatokat olyan lassúnak érte le, hogy szinte észrevehetetlenek. Az idők folyamán mégis óriási változásokat hozhatnak el. Gondoljunk csak arra, hogy a hegyek nőnek ki a Földből évmilliók tektonikus munkája eredményeként. A fajok kihalását is valós jelenségnek tekintette egyébként, csak hogy Cuvier-vel szemben ezt is egy nagyon lassú folyamatként képzelte el. Az ifjú Darwin minden esetre csüngött Lyell minden szaván, vagy jobban mondva betűjén, hiszen bibliaként olvasta az akkor már idősebb tudós könyveit. De ez egy másik történet, amit talán majd elmesélek nektek egyszer. A helyzet az, hogyha a fajok kihalását tekintjük, egy kicsit Cuvier-nek is igaza volt, meg Lyell-nek is, hiszen ha például a dinoszauruszokra gondolunk, ők nagyon rövid idő alatt tűntek el a föld színéről. Másrészt pedig valóban nagyon lassú folyamatok eredménye is lehet a dolog. Ez az egész történet minden esetre számomra nagyon jól illusztrálja azt, hogy mennyire megváltozhatnak az előfeltevéseink a dolgokat illetően, és mennyire nehéz elképzelni, hogy ami nekünk természetes, azt mások egy másik korban, vagy akár ma, egy másik kultúrában teljesen eltérő módon láthatják, mint mi. Ha érdekel titeket a téma, akkor viszont mindenképpen ajánlanám nektek a Pulitzer díjas Elizabeth Colbert a 6. kihalás, rendhagyó földtörténet című könyvét, amely nem csak gondolat és felelősségébresztő olvasmány, hanem egy kifejezetten jól megírt és izgalmas munka, és amely nagyon szépen kalauzol minket végig az összes földet ért kihalási hullám történetén keresztül, egészen a mai 6. hullámig, amelynek sajnos mi magunk vagyunk az okozói. Olvasásra fel, búcsúzom most tőletek, és köszönöm a figyelmeteket. Remélem legközelebb is megtiszteltek majd vele. Sziasztok!
Ezt nem mondták a suliban.